Sziasztok, ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az anyák napi külön kiadás epizódban nagyon fontos és nagyon érdekes nőkkel beszélgettünk, a saját anyukánkkal. Az én beszélgetőtársam Rutainé Hatvani Andrea, közgazdász, három csodálatos gyerek anyukája.
El tudod mondani, hogy te mivel foglalkozol és miből áll a munkád?
Igen, én egy, nem is egy, hanem kettő kikötőnek vagyok a vezetője, Tihanyban és Agárdon. Illetve mind a két kikötőben van egy vitorlásklub, azokban dolgozom, és van a Magyar Vitorlás Szövetségnek ilyen különböző bizottságai, amiben társadalmi munkában ugyancsak tevékenykedem.
Uh-huh. És neked a végzettséged ugye közgazdász, ezt nyilván tudom, illetve én azt is tudom, hogy te hol kezdtél dolgozni az egyetem után, vagy hogy helyezkedtél el, és hogy hogyan kerültél ide a kikötőbe, de erről tudsz egy kicsit mesélni?
Hogyne, hát a Corvinuson végeztem közgazdászként, utána pedig még Angliában egy MA fokozatot szereztem, a Readingi Egyetemen, az akkori Erasmusszal, amit Tempus volt. Utána, mint elég sok fiatal, egy nagy könyvvizsgáló céghez kerültem közgazdászként, a Deloitte & Touche-hoz, ahol hamar rájöttem, hogy nem az én világom, ez úgyhogy 8 hónap múlva tovább is léptem, és a British Airways nél találtam magamnak munkát, ahol 2002-ig, tehát majdnem 10 évig, vagy 9 évig dolgoztam is, és utána jött ez a kikötő, amit azóta is vezetek, most már akkor 18 éve.
És mit gondolsz, akár a British Airways-nél, akár így a kikötő bizniszben, akár a Vitorlás Szövetségben, neked van bármilyen hátrányod abból, hogy nő vagy, vagy máshogy kezelnek, akármennyire is a munkatársaid, azok, akiket megkérsz valamire, vagy akiket dolgoztatsz?
Azt nem mondom, hogy hátrányom lenne, sőt, inkább azt mondanám, hogy én a munkahelyi életem során sose éreztem magamat hátrányosan nőként. Inkább azt mondanám, hogy kicsit más. Vannak olyan oldalai, aminek az előnyeit ki tudom használni, és vannak olyan oldalai, amiben jó, hogyha ahol kicsit többet kell teperjek, vagy többet kell dolgozzak, hogy elérjem azt, ami egy férfi, de el tudom érni. Tehát hátrányom szerintem nincs belőle, az előnyeit meg jó, ha ki tudom használni.
Milyen előnyei vannak például?
Hát itt a kikötő bizniszben, mondjuk 2002-ben nagyjából az egyedüli kikötővezető voltam nőként, és így meglepődtek, amikor mondjuk egy kotrást rendeltem meg, vagy a cölöpverésről kellett tárgyaljak, és akkor egy nővel beszéltek, de a meglepődés inkább nekik egy ilyen pozitívumot jelentett, és ezt használni tudtam.
Bár ezt nem írtam fel a kérdések közé, szóval most meglepetésként fog érni, de nekem már említetted azt is, hogy mivel a férjed, azaz az apukám, a kikötőnek a tulajdonosa, így nagyjából a férjednek voltál az alkalmazottja, ez egy kicsit ilyen sablonos szerep is lehet, hogy akkor az adminisztrációt a feleség vállalja, vagy nem tudom, hogy ez milyen érzés.
Ezzel meg kellett küzdeni, tehát meg kellett a pozíciómat szerintem találnom a kikötőben, hogy ne csak egy szőke feleség legyek, aki a férj döntései után ott szaladgászik utána, hanem hogy nekem is vannak önálló gondolataim, meg én vezetem a kikötőt, önálló rendszerem van, amit én építek ki, de hát megküzdöttem. Szerintem talán ez volt a legnehezebb, hogy el is fogadjanak a munkatársaim, én döntök, én vagyok a felelős, hozzám jöjjenek a kérdésükkel, ne a férjemhez, de úgy tűnik, hogy sikerült.
És mi a helyzet a gyerekekkel? Neked ugye három gyereked van, köztük én. Amikor én megszülettem, akkor a British Airways-nél dolgoztál, utána, amikor a húgom megszületett, akkor is, és utána, amikor az öcsém megszületett, akkor meg már a kikötő volt.
Az biztos, hogy az a munka, amit a British Airways-nél csináltam, az egy ilyen középvezetői munka egy multinacionális cégnél, azt nem akartam, vagy nem tudtam volna folytatni három gyerekkel, Vagy tudtam volna, de nem akartam. Tehát azzal a sok utazással járt, estéket, több estét távol tölt az ember a családjától, havonta pár napot, és persze ezt meg lehet oldani, meg nagyszülők is aranyosan tudnak segíteni, a férjem is tündérjen segít, de nem éreztem, hogy nekem ott a helyem egy idegen hotelszobában, mondjuk Londonban, miközben a férjem megmesél az egyik kislányomnak, és a másik megvárja, hogy simogassam. Tehát, hogy igazából lehet ezt csinálni, és van is olyan élethelyzet, amikor meg is értem, hogy az ember ezt viszi tovább, de nekem szerencsém volt, hogy tudtam választani, és én egy olyan élethelyzetet választottam inkább, amikor itthon tudok maradni, és minden este a családommal, meg a gyerekekkel tudok lenni.
Uh-huh. És mit tanultál így az anyaságból, amit be tudsz építeni akár a karrieredbe, akár a mindennapi életedbe? Van az egésznek valamilyen tanulsága?
Hát abszolút, abszolút. Szerintem teljesen megváltoztatta a világhoz való hozzáállásomat az anyaság. Amikor nem voltam anya, azelőtt ugye a profit, a karrier, a egyre előbbre jutás, tehát ezek voltak az érdekes dolgok az életemben, és ugye ezekért küzdöttem, persze szórakoztam is, meg jól éreztem magam, de hogy ez volt a tovább lépési irány, hogy feljebb, többre, többre. És ahogy a gyerekek megszülettek, ez teljesen átalakult szép fokozatosan, tehát nem az, hogy szülés megváltoztam. Kész, hanem ahogy így belenő az ember az anyaságba, más problémákkal találkozik szembe, és valahogy inkább nagyon sokkal jobban előtérbe került az nálam, hogy megértés, mások megértése, segítés, együtt dolgozni, csapatot építeni, tehát teljesen megváltozott az, hogy mi fontos nekem egy cégbe, vagy egy kapcsolatba, vagy az életbe.
És mit gondolsz, ahhoz képest, amikor te kikerültél az egyetem után a munkapiacra, mennyiben változott meg a világ most, hogy mondjuk én kerültök? Bár ugye egyáltalán nem ugyanabban a szférában kezdünk dolgozni, és egyáltalán nem ugyanúgy, de te a munkád miatt ugye nagyon sok fiatallal vagy körbevéve, és nagyon sok fiatallal foglalkozol, akár 20 évesekkel, 10 évesekkel. De te hogy látod, változott így az egész világ valamennyit ez az idő alatt?
Szerintem nagyon sokat is változott, meg nagyon sok minden ugyanaz is maradt. Ami változott, az talán az, hogy 94 körül, amikor én elkezdtem a munkaerőpiacon tevékenykedni, akkor Magyarországon igazából kialakulóban volt ez a kapitalista piacgazdasági világrend. Tehát könnyen találtam nagyon munkát, jó végzettséggel, nyelveket tudva válogathattam a munkák között, és nagyon hamar előre lehetett jutni. Mert ugye még üresek voltak a vezetői helyek. És ebben nagy a különbség a mához képest, mert mostanra már azért felállt egy rendszer, kialakultak a multik Magyarországon, a cégek struktúrája, és aki most kezd dolgozni, annak be kell állni legalul, el kell kezdeni az alján, és lassabban jut előre. Viszont itt kapcsolódik ide, hogy mi a hasonlóság, hogy még azt látom, hogy most is, ha valaki szorgalmasan dolgozik, beleadja szívét, lelkét, van hozzá tehetsége, akkor ugyanúgy előre jut. Tehát most is szerintem az előrejutás, meg a sikerzáloga ugyanúgy a belefektetett munka, meg a belefektetett hozzáállás és szív.
Te még gondolszom, hogy ezek voltak a belefektetett munka, meg a szorgalmasság voltak azok, amik miatt te sikeres lettél? Mert sikeres vagy szerintem.
Köszi. Hát szerintem igen, igen, abszolút, abszolút. Persze kell egy alap, mondjuk, hogy az egyetemen megtanultam, nyelveket beszélek, van egy kis rálátásom ilyen rendszer szervezésre, meg hát egyáltalán tornáztattam az agyamat az egyetemen, és akkor ebből az alapból kiindulva, ami nagyon jó alap volt, abszolút, hogy mennyit foglalkozik az ember vele, mennyi lelkesedést ad bele, ez szerintem nagyon is a sikernek a fő opa.
És én mondjuk tudom, hogy nekem mit neveltél, hogy sikeres legyek idézőjelben, vagy inkább boldog, de hogy szerinted neked mi volt az, amit igazán megpróbáltál a gyerekeidnek átadni ilyen fontos tulajdonságként?
Amik kisebbek voltak, meg az elején, pont ezeket, hogy dolgozz szorgalmasan, adj bele a lelkesedésed, figyelj oda arra, amit csinálsz, és aztán ahogy nőttök, én is változtam, és én is rájöttem, hogy viszont nem árt a lazaság. Tehát jó, ha az ember egy kicsit belelazul, jó, ha az ember néha beleszarik a dolgokba, mert úgyis megoldódik valahogy, nem szabad leragadni egy problémánál, hanem megoldani, és majd úgyis jön a következő. Tehát, hogy közben élvezzük is az életet, meg élvezzük is azt, amit csinálunk.
És mit gondolsz, másoknak mit ajánlanál, hogyha az anyaság kerül szóba?
Ami nekem így anyaként nagy tapasztalat volt, az az, hogy ha megoldasz egy problémát, majd jön a következő. Hát alapból mondjuk az anyaság szerintem egy óriási nagy élmény, meg öröm, meg egy szuper örömforrás. Tehát mondjuk ez az alap, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy anya legyen. Mert...
Tökéletes reklám vagy egy anyáknak.
Ez az egyik legjobb dolog, ami az emberrel történhet. És hát utána meg igen, ez, hogy úgyis mindig változik a gyerek, tehát az elején nagyon izgulsz, hogy jaj, még már 2,5 éves, és még mindig pelenkába pisil, jaj, már 3 éves, és még nem tud kétkerekűn biciklizni, vagy fogalmam.
Igen, ez érzékeny pont volt az én életemben,
ugye? De te már 5 éves voltál, és köszönöm, meg aztán úgyis megoldódik, tehát nem ismersz olyan gyereket, aki pelenkába jár 18 évesen, nem ismersz olyan gyereket, aki nem tud biciklizni, hogy minden megoldódik, aztán ne izguljunk, jön a következő.
Tök jó, szuper. Nagyon szépen köszi, hogy beszélgettél most velem mindezekről, és mivel, hogy ezt még előre vesszük fel, így csak előre mondom, hogy boldog anyák napját.
Na, én meg nagyon szépen köszönöm, hogy meginterjú voltál. És örülök, hogy ilyen szép foglalkozásod van, és élvezed.
Nekem is lehetőségem nyílt kérdezni párat a számomra a leginspirálóbb nőtől, aki óriás más idejben az anyukám is, Perlusz Andrea. Szóval, anya, el tudod mondani, hogy mivel foglalkozol, és miből áll a munkád pontosan?
Igen, el tudom mondani. Gyógypedagógus vagyok, és ELTE gyógypedagógiai karán tanítok gyógypedagógus hallgatókat, illetve dolgozom közvetlenül iskolákkal, mindenféle iskolafejlesztési programokat csinálunk, illetve hát van néhány tanítványom, ahol tanácsot adok, vagy éppen fejlesztést végzek. Hát ez, szóval sokszínű az én munkám.
És tudnál egy kicsit arról mesélni, hogy hogyan kerültél erre a pályára, milyen végzettséged van, hol kezdtél el dolgozni, és egyáltalán mondjuk, hogy miért kezdett el ez a pálya érdekelni?
Képzeld el, hogy nem tudom megmondani igazán, tehát én... A középiskolában elég rossz tanuló voltam, a nyelvek mentek jól, és az érettségi után magyar-francia szakra akartam menni az egyetemre, de a magyar felvételim nem sikerült jól, és ezért úgy döntöttem, hogy egy évet kihagyok, és akkor mindenfélét tanultam, illetve elmentem dolgozni a Terézvárosi Családsegítő Szolgálathoz egy roma programba, és valószínűleg ott történt valami, hogy nagyon érdekelni kezdett a gyógypedagógia. Ugye egészen gyerekkoromtól vagy fiatalkoromtól kezdve szívesen vettem részt olyan önkéntes programokba, ahol így más embereknek kellett segíteni, vagy felemelni a szavunkat az igazságtalanság, vagy az emberi jogok mellett, de hogy én úgy gondolom, hogy ez az év volt az, ami végül is így kijelölte nekem az utat, és akkor hát felvettek, akkor még ez főiskola volt, a Bárci, és amikor elvégeztem a főiskolát, akkor tovább tanultam egy-két éves egyetemi képzésen, és akkor utána beiratkoztam egy doktori programba. Tulajdonképpen 93 óta, amikor befejeztem a főiskolai képzést, azóta az egyetemen dolgozom, és ott maradhattam állásban azután is, amikor a doktori címemet megszereztem 1997-ben, egy évvel a születésed után. és azóta ott dolgozom, és hát tulajdonképpen próbálok megfelelni az egyetemen támasztott követelményeknek, tavaly habilitáltam, és jelenleg dékán helyettesként dolgozom a karon.
Ebből volt, amit én se tudtam. Te érezted vele azt, hogy nőként nehéz vagy nehezebb érvényesülnöd a pályádon?
Hát én nagyon sok nővel találkozom, mert a gyógypedagógus képzésben és egyáltalán a pedagógus képzésben sok nő van, tehát sokkal több nő van, mint férfi. Sőt, van is egy ilyen szállóige, hogy aki férfi pedagógusként elkezdi, abban tud iskolaigazgató lesz. De hogy amúgy az egyetemi világban természetesen több a férfi, mint a nő.
Meg így az akadémiai közökben is gondolom.
Igen, különösen. És hát én azt gondolom most, hogy én nem éreztem azt, hogy nagyon nehezen tudnék érvényesülni. Mostanában azért így a magasabb beosztásokban azért az ember érzi, hogy kvázi bizonyítania kell, mert nagyon sok férfivel van körülvéve, de azt gondolom, hogy azért az egyetemi világban legalábbis explicit módon nem jelennek meg ilyen nemi különbségtételek. Az más kérdés, hogy én is pont most olvastam egy nagy kutatást arról, hogy így az akadémiai előrejutásban a nők aránya mennyivel kevesebb, és hogy ezt minek tulajdonítják. Úgyhogy az én közegem az eléggé nőkkel teli közeg, és az egyetem felső vezetésében is vannak nők, de azért lényegesen kevesebben, mint a férfiak.
Amikről hallani, hogy az akadémiai közegben a nők fizetése jóval alacsonyabb, azt tudod megcáfolni, vagy megerősíteni?
Hát azért én nem vagyok sem akadémikus, sem egyetemi tanár, tehát habilitált főiskolai tanár vagyok, szóval ez nem a legfelső réteg. De jelenleg a mi fizetésünk az a közalkalmazotti bérkategória. Az egy másik kérdés, hogy forrásokhoz hogyan lehet hozzáférni, egyéb munkákhoz hogyan lehet hozzáférni, de én azt gondolom, hogy ebben sem akadályozottak a nők, ha van egy olyan támogató környezetük, akik át tudnak vállalni tőlük dolgokat annak érdekében, hogy ők viszont nagyon sok energiával ezen a területen érvényesüljenek.
Igen, mert az szerintem tök hibás, hogy nagyon sokan úgy képzelik, hogy a nők egyszerűen élből kevesebb fizetést kapnak, miközben ugye itt nem itt bújik meg az ördög, igen, hanem ott, hogy az egyéb plusz munkákra való lehetőségeik korlátozottabbak, például az egyéb otthoni feladataik miatt.
Hát pontosan így van. Tehát, hogy nekünk szerencsénk volt, mert egy ikerházban lakunk, és az anyukám végül is sokat tudott rátok vigyázni, hogyha szükség volt rá, vagy el tudott végezni olyan házi munkákat, vagy itthon tudott maradni, várni a szerelőt, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezer elemből áll ez össze, hogy végül is én tudtam nyugodtan dolgozni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem igyekeztem jó anyuka lenni, de az, amit azért olvasni lehet, azt én is érzékelem, hogy azok a nők, akik szeretnek dolgozni, vagy elköteleződnek valamilyen munka iránt, és azt igazán szívből csinálják, szóval nem munkaként, ott bizony sokszor kell ilyen választásokat meghozni, hogy most melyiket csináljam éppen.
Érezted magad valaha hátrányban, vagy akár nem hátrányban, csak más, hogy karrier szempontból amiatt, hogy gyereket vállaltál, ráadásul nem én vagyok az egyetlen gyereked.
Igen, én mondjuk mindig is sok gyereket akartam, és ehhez képest ugye 2,5 vagy 2,3 gyerekem van, de hát szóval nagyon-nagyon sok olyan időszak volt az életemben, amikor nagyon sokat kellett dolgoznom, és a nagyon sok munka mellett én nagyon szerettem volna helytállni így a családi szerepemben, ráadásul tehát nem azért, mert ezt valaki elvárta tőlem, hanem azért, mert én tudok azonosulni avval a szereppel, hogy hogy a nő összetartja a családot, a nő melegen tartja az otthon tűzhelyét, sütemény illat van hétvégén, meg vannak tartva az ünnepek, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nekem volt ez fontos, ez nem egy elvárás volt, ezt ma is így gondolom, és nem bánom meg, de néha tényleg nagyon sokat kellett teljesíteni, hogy mindemellett, ugye a munka területén is, vagy a tanulás területén is, az ember megfeleljen a vele szemben támasztott elvárásoknak, és bizony ebben jól jön a segítség. Az egy másik kérdés, hogy nem véd meg a segítség a lelkiismeret furdalástól. Tehát hiába tudod rábízni a gyerekedet másra, ha nem akarod rábízni a gyerekedet másra, meg úgy érzed, hogy nem azért szültél gyerekeket, hogy mindig mások legyenek vele. Tehát nekem ezért ennyire nem volt soha fontos a karrier, tehát amennyire tudtam, otthon maradtam, de hogyha úgy adódott, akkor megpróbáltam úgy megoldani, hogyha dolgoztam, akkor vittelek magammal benneteket, megpróbáltam kijárni azokat a feltételeket, vagy körülményeket, hogy meg lehessen szakítani a munkát, mondjuk addig, amíg megetettelek benneteket, vagy ilyesmi, de ez nem, szóval én erre nem úgy emlékszem vissza, mint egy rossz történet. Arra emlékszem például, hogy egy éves se voltál még, amikor, ez még a számítógépek őskorában volt, amikor a doktori disszertációm, ami már majdnem készen volt, elszállt a számítógépről, és tehát az a reggel a mai napig is előttem van, hogy egész éjjel nem aludtunk, mert egy ilyen rosszabb éjszaka volt, fogzás, vagy rossz álom, vagy bármi, és akkor reggel tulajdonképpen az utolsó nap volt, hogy befejezzem, és akkor már végre túl leszek ezen a több éve tartó fáradtságon, és akkor egyszer csak így nem jött elő, és sehol nem volt, és úgy kellett visszanyerni a fájlokat különböző helyekről, tehát például ilyen kutatói jelentésből, amit az akadémiára le kellett adni, és akkor már mondjuk készen volt 100 oldal, akkor azt visszakérni egy floppy diszken, tehát hogy azért voltak ilyen röhelyes történetek.
Mit tanultál az anyaságból, vagy a gyerekeidtől?
Hát szerintem ez nem egy ilyen múlt idejű dolog, mert hogy ez egy interakció, ez a szülő-gyerek kapcsolat, tehát hogy folyamatosan tanulunk egymástól, meg szocializálódunk erre a szerepre. Hát azt hiszem, ami a legfontosabb tanulnivaló volt nekem, az, hogy zsidó anyaként mennyire lehet ráterepedni a gyerekedre, tehát ezzel a szeretettel, ezzel a törődéssel, és mikor van az, amikor a másiknak a függetlenségét, vagy az autonóm életvitelét, vagy a saját akaratát esetleg már nem veszed kellően figyelembe. Tehát mindig törekedtem arra, hogy ez a kettő így valamennyire egyensúlyba legyen, és ezt szerintem még a mai napig is így tanulom, de most már a harmadik gyerekemnél azt hiszem elég jól tudom. Tehát voltak nehéz perceink nekünk egymással ezen a téren. Úgyhogy azt szerettem volna mindig így közvetíteni a gyerekeim felé, hogy mindig ott vagyok nekik a háttérben, amikor szükségük van rá, és hogy legyen olyan bizalomteli a kapcsolatunk, hogy mindig tudják, hogy számíthatnak rám, vagy ránk, a szüleikre, és mindezt úgy, hogy ne kelljen közben egy ilyen erős nyomulást a kapcsolatba belevinni.
Szerintem tök jól egyensúlyban volt.
Köszi.
Szerintem jól csináltad. Mit látsz, mennyiben változott meg a munkaerőpiac az utóbbi pár évtizedben? Mennyire más nekünk, vagy nekem a dolgom, mint nektek volt? Miben könnyebb, miben nehezebb?
Én nem tudom, hogy ez már ez a időskori duma-e, ahogy az ember így észre se veszi, és elszáll fölötte az idő, de én azt gondolom, hogy nekünk sokkal, de sokkal könnyebb volt. És amennyivel több ma a lehetőség, annyival több a szorítás. Tehát valahogy az én életutam az olyan volt, hogyha csinálom a dolgom, akkor így szépen lassan felépül mondjuk a karrierem, felépül az életem, vannak választási lehetőségeim, viszonylag megmarad a lehetőségem, hogy elkerüljek ilyen nagyon durva kényszerpályákat. Jó, vannak kényszerpályák, de ezeket a nagyon durvákat. És úgy látom, hogy ma sokkal nehezebb a gyerekeknek és a fiataloknak. Tehát van egy hatalmas kínálat, egy hatalmas bőség, itt van az egész világ. Tehát bizonyos szempontból könnyebb hozzájutni információkhoz, tudáshoz, lehetőségekhez, viszont sokkal nehezebb érvényesülni.
Mi az a tulajdonság vagy érték, amit te anyaként mindenképpen fontosnak tartottál, vagy fontosnak tartasz átadni a lányaidnak, azaz nekem is, a nővéremnek?
Hú, ez nehéz. Én úgy hívnám, hogy legyen tartásotok. Tehát ugye a tartás és az autonómia szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát akár a munkában, akár az magánéletben, a párkapcsolatban, a szerelemben, tehát hogy addig maradok, és addig csinálom, és addig én döntöm el, hogy mennyire akarok sokat csinálni, amíg nekem az jó. És viszont nincsen semmi olyan kényszerítő erő, ami benne tartson akkor, ha már nem jó. A másik, ami nagyon fontos szerintem, az, hogy a gyerekek egy derűs környezetben nőjenek fel, és azt lássák, hogy a szüleik is derűsek, és elégedettek tudnak lenni a helyzetekkel, és amit ad az élet, azt megpróbálják megoldani, tehát egyfajta ilyen jó rezilienciával éljék az életüket, mert azt gondolom, hogy az nagyon megkönnyíti az ember életét, hogyha azt látja, hogy a szülei jól vannak a bőrükben, és ezt a mintát vihetik tovább, hogy azon kell nekem dolgozni, hogy jól legyek a bőrömben. Én tanácsként azt adnám, amit szoktam is gyakran mondani, hogy adj időt magadnak, adj időt a pillanatnak, lassulj bele, tanuld meg jobban átélni. És azért mondom ezt, mert nekem is el kellett, hogy múljak 50 éves, hogy erre rájöjjek, és valahogy az ember mindig azt szeretné, hogy meg tudna spórolni a gyerekének időt, mert hogyha te mondjuk ezt már el tudnád kezdeni 25 évesen, akkor mennyivel több pillanatot tudnál átélni. Tehát, hogy jól át kell élni azt, amit az élet ad, még akkor is a jót mindenképp, és igazából a rosszat is, mert azt tudjuk, hogy mindegyik elmúlik. A jó is elmúlik, meg a rossz is elmúlik, és az fontos, hogy ott a jelenben azt tényleg ki tudjuk élvezni, és nem mindig arra gondoljunk, hogy mi a következő, amit már csinálni kell, és már lélekben ott vagyunk a következőbe. Az szerintem nagyon fontos, hogy én nem hiszek abban, hogy ilyen végzetes hibákat lehet elkövetni az életben. Tehát, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a dolgoknak egy nagyon-nagyon jelentős része helyrehozható, tehát hogyha az ember hibát követel, mert nyilván mindenki követel hibát, akkor ha ráébred erre, akkor az soha nem késő helyre tenni és helyrehozni, és hogy ez, valahogy ezt kellene bele tenni az életünkbe, hogyha egy kudarc ér minket, akkor is persze nagyon pocsékul érzi magát az ember abban a pillanatban, de úgy túl kell rajta menni, és azt mondani, hogy hát mi ez az élet szempontjából, hiszen a legfontosabb, azt gondolom, az élet maga.
Boldog anyák napját mindenkinek!
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast Solti Hannával és Rutai Lilivel. Két hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek
Osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk.